Ha kérdéseid vannak.
Honnan fogom tudni, hogy melyik a jó erő?
Tudni fogod. Csak légy nyugodt, békés, szemlélődj.
A válaszokat keresel.
Ez a valami egy vírus?
Pontosan. Ez esetben a bárányhimlő vírus, amit genetikailag úgy módosítottunk, hogy használjon és ne ártson.
Ha szomjazol a tudásra...
Fogalmat sincs, mivel állsz szemben.
A Shakespeare összessel? Jó anyád tudja, hogy ruháit viseled?
A hajta kíváncsiság?
Két lehetőséged van. Velem vagy, vagy elmész. Melyiket választod, rózsaszín?
Elmondjuk a megoldást.
Hallani akarom az ajánlatot.
Roboraptor Rádió. A Geek Filmes Kibeszéli Podcast.
Nagy szeretettel köszöntök minden kedves Roboraptort abban a napszakban, amelyikben éppen hallgatja a fülhallgatói között, vagy a hangszórói előtt ezt a nagyszerű podcastet. Eltelt egy hét, a múlt héten pontosan a Justice League-ről beszélgettünk, elég komolyan, érdekesen, részletesen, és nem utolsó sorban nagyon objektíven is. Viszont ez volt az év utolsó szuperhős képregényfilm adaptációs mindene, úgyhogy úgy gondoltuk, hogy ebben a műsorban egy kicsit összegezzük a 2017-es év képregényfilm termését úgy nagy általában. Indítunk a mainstream szuperhős mozikkal, a beszélgető partnereim, ugye ezt nem fogjátok látni, de tőlem jobbra Indi Zsótér Dániel, Zsótér Indi Dániel, ahogy tetszik neki, illetve Pongrácz Máté velem szemben. Sziasztok, srácok!
Sziasztok! Sziasztok. Köszönöm a meghívást!
Én pedig Szaniszló Róbert vagyok, üdvözlök mindenkit. Hogyan értékelitek ezt az évet szuperhős film ügyileg?
Alapvetően blockbuster szempontból szerintem ez egy jobb év volt, mint a tavalyi. Szuperhős szempontból meg talán még inkább igaz, azért is, mert nagyon sok szuperhős film volt idén.
7 darab.
De ez több, mint tavaly volt. Igen. Például. És ezeknek a nagy része az jó is lett, és nem csak, hogy jó lett, de hogy nem is teljesen igaz, amit a úgymond a műfaj kritikusai szoktak mondani, hogy ezek egy kaptafára épülnek, hiszen kaptunk ugye évelején, most nem tudom a sorrendet, de ugye ott volt a Galaxis őrzői, ami egy űropera, ott volt a Logan, ami egy gyakorlatilag egy neo-western, noirnak is nevezhető, ott volt a Coming of Age-es, tini hősös pókember, a Wonder Woman, ami talán a legtradicionálisabb, legúgymond sematikusabb szuperhős film, ami viszont, ugye mivel női főhőse van, és az első világháborúban játszódik, az is egy kicsit dobott rajta, és nem egy ilyen ezerszer
volt valamilyen valami, igen, a Wonder Woman. Hát még ezen kívül volt Thor, és volt a Justice League.
Hát Thor, ami gyakorlatilag egy majd már paródiában, mert szóval egy ilyen space adventure kaland, hát meg a Justice League, ami kb. Olyan, mint hogyha 97 és 2004 között itt hagyták volna, így a Batman Forever-rel akarták volna bemutatni, csak így elveszett, és most így kisöpörték a raktárból, hogy le lehessen adni.
Ugye volt még egy film évelején a Lego Batman, és ja, ezt egyébként furamód, ezt később láttam, mint hogy bemutatták, és én mondjuk már korábban sem nagyon értettem ezt a Lego film mániát, én nem voltam rajongója, viszont ez a Lego Batman film, ez egyszer olvastam róla, hogy ez a valaha készült legjobb Batman film. És hát nyilván ez egy erős túlzás, de azért van abban valami, hogy egy Lego filmben milyen jól el tudták kapni, és milyen jól ki tudták fordítani ennek a figurának a személyiségét. Szerintem emiatt érdemes róla pár szót beszélni. Az, hogy itt a két nagy tábor, a Marvel és a DC hogyan vizsgázott, ugye erről fog részben szólni az adás is, nálam ezt az évet is inkább a Marvel nyerte meg, bár hozzá kell tenni, történetben a Fox legyőzte őt a Logannel, szerintem, és ahogy mondtad, hogy a tradicionális Wonder Woman, az szerintem se volt egyébként egy olyan nagyon tévút, de nálam mégis a Marvel felé dől a mérleg.
De csak annyit akartam mondani, hogy tisztázzuk, mert lehet, hogy vannak laikusabb hallgatók, hogy amikor Marvelről beszélünk, akkor a Marvel, mint filmstúdió filmjeiről így beszélünk, van. Nem pedig a Marvel képregényeken alapuló filmeken, mert ugye a Loganet azt egy másik filmstúdió csinálta.
A Fox.
De mind a kettőért a Marvel Entertainment felel lényegében.
És 5 éven belül úgyis minden Disney lesz.
Miért gondolod úgy, hogy a Logan vitte történetileg a a Prímet tulajdonképpen ebben az évben. Azt értem, hogy valószínűleg azért gondolhatod ezt, mert ahogy azt a Máté az elején is összefoglalta, hogy a Logan egy erősen komolyabb hangvételű, noáros, westernes, gyakorlatilag dráma volt. Feltétlenül kell ez a komoly drámai hangvétel ahhoz, hogy valami elvigye történetileg a Prímet.
Azt gondolom, hogy azért most már 2017, illetve lassan 2018-ra annyi szuperhős filmet láttunk már évente, és nem csak a moziban, hanem a televíziókban is, hogy egyre nehezebb dolga van bármelyik stúdiónak abban, hogy komplex, önmagában megálló, értelmezhető történetet csináljanak. Számomra ilyen volt legutóbb az Amerika Kapitány 3 polgárháború, ott éreztem, hogy na egy picit azért így ez túlmutat önmagán, túlmutat a műfajon, és ezt szerintem a Logan nagyságrendekkel jobban megugrotta, és még egy picit ilyen volt nekem idén a Pókember is, hogy valóban igaz le, hogy ez egy coming of age történet, ez a szuperhős szál, ez számomra tök másodlagos volt, amellett, hogy a kedvenc szuperhősöm Pókember, de nálam azok a szuperhíró filmek szoktak újabban győzni, amik meg tudják haladni, hogy ők szuperhős filmek, és elkezdenek valami másról is szólni.
Neked, hogy kérdezted, hogy bizonyosan kell-e az a drámai komolyság? Nem, és ez engem nagyon idegesít bizonyos szempontból, amikor görcsösen akarunk komolyan venni olyan dolgokat, amiket nem lehet, mert a Campbell, a poénnal semmi baj nincsen, szóval a DC filmek rajongóinak van egy ilyen érve általában, hogy azért nem szeretik a kritikusok, vagy a mások a DC filmeket, mert azok túl komolyak, nem ez a hobókás Marvel. Ha működik, tök jó, hogyha egy Loganhez, egy Wolverine-nek a karakteréhez, egy Punishernek a karakteréhez, egy Batmanhez illenek ezek a borongós, komor, drámai történetek. Most a Galaxis őrzőihez nem. És az is elég drámai volt a mostani film bizonyos szempontból, és nekem bevallom, nekem épp az volt idén a kedvencem a Galaxis őrzőinek a második része, mert szerintem az egyrészt egy nagyon őrült, nagyon szórakoztató űrkaland volt, szóval tényleg olyan volt, aminek a képregényt kitalálták, hogy színes, szagos, tényleg baromi nagy móka, de közben a karakterek szintjén nekem nagyon működött az egész, és nagyon érdekeltek a karaktereknek a sorsai, és nagyon drámainak találtam, és sokkal jobban meghatott, mint bármi, amit manapság a DC csinál ezzel az agyonborongós, legalábbis mondjuk a Batman vs. Superman vagy a Suicide Squadba próbált, vagy a Man of Steelbe, ez a bús komora magunk elé nézünk, szóval nem attól lesz valami drámai, hogy dörmögünk magunk elé, hogy nekem meghaltak a szüleim, és én nagyon komor és depressziós, és megölök mindenkit. Bár teszem azt, azokat is megértem, akik a kicsit kritizálták a Guardians of Galaxy-nál, hogy túl sokszor a humorra támaszkodott, hogy volt valami, ami drámai, megható, és akkor nagyon aláásta ezt a humorral, de én így is vagy négyszer sírtam a végén, szóval ez van.
A Guardians of Galaxy valóban, és számomra is egyébként a kedvenc képregényfilmem volt idén. Ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy olyan Disney szinten vegytiszta módon tudta átadni ezeket az érzelmeket, hogy család vagyunk, barátok vagyunk, egymásra támaszkodhatunk, egymásnak számítunk igazán, mi tudjuk egymást kisegíteni a bajból, hogy azt nagyon könnyen be tudta fogadni mindenki úgy, hogy annak ellenére, hogy ez egy elrágott klisé igazából, de kedvesen, szívvel tudta illetenni eléd, és emlékeztetni téged arra, hogy na látod, itt egy mese, nagyon szép, nagyon színes, nagyon szagos, ahogy te is fogalmaztad, és mond valamit, és kedves, és jó kedvel kijössz belőle. Én például két napig vidám voltam a Guardians of Galaxy után, ezt a Thor nem tudta nálam elérni, sem a többi.
Ráadásul szerintem a Guardians még azért tudhat kiemelkedő lenni itt a felsoroltak közül, mert hulla laza, és ezt tök simán továbbvitte az első résznek a lazaságát. Sokan ugye azzal kritizálják, hogy hát ez a drámázgatás már úgy kevésbé működött. Én azzal tök egyetértek, hogy hát de hogy ez egy képregényfilm, tehát továbbra sem azt kellettől várni, hogy ez majd megváltja a világot, ettől ezek még szerethető darabok. A Logan már elmondtam, hogy miért emelkedik ki nálam ennek ellenére, de a Guardians tök simán megcsinálja azt, amit az első rész vállal, és igaz, hogy nem ad hozzá többet, de nem esik vissza a színvonalban szerintem, ráadásul a filmnek a legvége az még az egyébként képregényeket egyáltalán nem fogyasztó csajomat is nagyon meglepte, és egy picit ő is bedepizett rajta. Mondjuk ő mosómedve mániás, tehát hogy így a Guardians nála nyilván vitte a prímet.
Ugye feltettem azt a kérdést az előbb, hogy kell-e ez a komolyság, kell-e ez a komolyan vehetőség ahhoz, hogy valami jó legyen, valami kiemelkedően jó legyen, és pont a Guardians of Galaxy a másik oldalán helyezkedik el ennek a mérlegnek, hogy nem muszáj igazából átadnod ezt a tényleg ezt a nagyon mély, depresszív, túl szofisztikált életfilozófiát, meg mély lélektant ahhoz, hogy valami jó legyen. Gyakorlatilag bármiből bármit lehet csinálni, csak jól kell megközelíteni.
Pont ezt akartam mondani, hogy helyén kell kezelni, és nem attól lesz valami komoly, hogy telenyomod mindenféle depresszióval, barnás szűrővel, meg minden karakternek 16 tragédiát, meg mindenki búsolog, hanem lehet a legelborultabb történet is, a legelborultabb helyszínek, mint például a Guardians of Galaxy, ahol a faember van, meg a kristályember, meg a aranyemberek, ilyen nagy csápos szörnyekkel harcol a mosómedve. Viszont, hogyha a karakterek konzisztensen vannak megírva benne, és nem csak papírmasé figurák, hanem van egy minimális mélységük, hoznak döntéseket egy filmbe, és ezek a döntések alakítják a cselekményt. Nekem például ezért is tetszett nagyon a Guardians of Galaxy, mert nem arról szólt, mint a szuperhős filmek nagy része, hogy jön a külső gonosz, a sötét elv, a Steppenwolf, meg a halálistennő, és majd ő elpusztítja a világot, és akkor vannak a hősök, akiknek meg kell menteni a világot. És akkor fölmerül a kérdés, hogy miért kell ennek a hősnek megmenteni a világot? És ennyit tud rá a forgatókönyvíró adni, hogy mert ő a hős, mert ez a dolga. Emiatt az egésznek nincsen súlya, mert hiába pusztul el minden, hiába jön a nagyon szupererő Steppenwolf, nincsen a hősöknek személyes kötődése ez a harchoz, csak látjuk, hogy igen, ő a gonosz űrnáci, vagy ő a gonosz űrdémon, és meg kell ölni, mert ő a gonosz. De a jó történetek azok, ahol a hősnek van személyes tétje is. És a Guardians of Galaxy-ben pont ezt tetszett, hogy ott nem ez a fajta dramaturgia volt, hanem az, hogy a főhőseink hoztak döntéseket, és ezek a döntések alakították a sztorit, ezért is sokkal nehezebb elmondani, hogy amúgy úgy miről szól, mert tényleg az van, hogy becsatlakozunk ezeknek a hősöknek az életébe, történik velük valami, erre ők hoznak egy döntést, ami elviszi a sztorit egy irányba. Aztán ők hoznak még egy döntést, ami meg elviszi a másik irányba, és ezek a döntéseken keresztül fejlődnek, és ettől lesz valami komolyan vehető szerintem.
Számomra egyébként ezért volt meglepi a Wonder Woman, mert elég hasonlót éreztem. Lehet, amellett, hogy egy nagyon egyszerű forgatókönyv, azok a filmek működtek idén, szerintem a legjobban, amikben pontosan ez figyelhető meg, hogy valahogy a karakterek önmagukban is megállták a helyüket. A Guardians-ben ugye ott volt a Peter Quill és az apjának a viszonya. A Wonder Woman-nek ott volt az anyjával való viszonya, a neki való bizonyítási szándék, ott volt ez a Stranger in a New World történetszál, amikor megismerünk egy új világot, és ott rácsodálkozunk mindenre. Apókembernek ott volt az, hogy tinédzserből fiatal felnőtté vált, ugyancsak valamilyen felnőtt embernek a hatására. Tehát, hogy azt lehet szerintem megfigyelni, hogy ahol nem a szupergonoszt kell legyőzni, hanem el akarnak a hősök valamit érni a saját életükben, az egy izgalmas történet.
Igen.
Az valóban nem izgalmas, hogy jön Steppenwolf, baltáz kettőt a szigeten, és akkor nem tudom, így teremtődik egy új világot valahol Felső-Szibériában.
A másik pedig szerintem az, hogy mindenből lehet jó történetet írni. Tini Ninja Technosből, Godzillából, mindenből, de ezeket nem mindegyiknek áll jól minden stílus, és helyén kell kezelni. Szóval például Justice League most azért nem komolykodott annyira, nem is tudom melyik idei filmre illő ez, de például ugye a He-Man rajzfilmet vágjátok. Ilyen rózsaszín, full camp 80-as évekbeli komolyan vehetetlenség, és aztán a Dolph Lundgren-nél meg próbáltak belőle egy ilyen tök komoly, ilyen sötét filmet csinálni bizonyos szempontból, hogy nem volt sötét, de hogy abszolút nem volt komolyan vehető, de próbálták ezt valahogy olyan realisztikusan eladni, és nyilván nem működött, mert nem összeegyezhetőek a dolgok.
Justice League esetében probléma volt, hogy a szuper gonoszunk azok tényleg csak úgy van. Szüksége van-e egyébként egy olyan filmnek nagyon színes és nagyon jól árnyalt szuper gonoszra, ahol a szereplők maguk is el tudják vinni az egész történetet, a jók is el tudják vinni a történetet a hátukon, azzal például, hogy azok a klisés, sablonos gonosztettek, amit az abszolút platform szupergonosz így elébük dob, azokat egy érdekes színezettel próbálják meg túlélni. Tehát kell-e nekünk az, hogy a szupergonosz az mindig egy ilyen nagyon árnyalt szupergonosz legyen.
Szerintem abból adódik ez a fajta igény, hogy azért már a Tim Burton féle Batmaneknél se volt azzal vádolható egyik főgonos, hogy olyan nagyon-nagyon réteget lett volna. Az, hogy van egy ilyen, szerintem még a szuperhős filmeken belül is van egyfajta új hullám, aminek az egyik ilyen tulajdonsága az az, hogy igenis, amikor egy realisztikus szuperhőst egy realisztikus közegben akarnak bemutatni, akkor uram, bocsánat, mutassanak már egy realisztikus főgonoszt is. Mert hogy nem arról szól a világ működése, hogy vannak a jók és vannak a rosszak. Ennél mindenki összetettebb Amerika kapitány, Ultron is egy összetettebb figura, Batman is egy összetettebb figura, Wonder Woman is, és én alapvetően nem is csak azt kérném számon ezeken a filmeken, hogy legyen réteget a főgonosz, hanem hogyha azt akarjuk bemutatni, hogy itt mennyire baromira realisztikusan mutatjuk be ezt az egyébként fantázia világot, akkor annak igenis része az, hogy minden egyes szereplő akár az utcán jöhetne velem szembe. A Steppenwolfról ezt nem fogom tudni elhinni, és nem azért, mert ahogy kinéz, mert most ez egy másik kérdés, hanem annyira kétbites az egész figura, hogy ilyen pusztán csak gonoszságból épülő figurák egyszerűen elvéreznek a földön. Tehát nem így működik egyszerűen a személyiség.
Azért ott annyiban egy kicsit talán kötözködnék, hogy vannak azért ilyen kétbittes gonosztevők, csintevők a valóságban is, sőt szerintem vannak nagyon rossz emberek, akik nagyon nagy hatalommal bírnak, és abszolút kettő bitben látják a világot.
Igen,
és
de azoknak is megvan az ő motivációjukra, van valami magyarázat a múltjukban, a szociális környezetükben. Most Steppenwolfról mit tudunk elmondani?
Jó, de ezekről az emberekről például, amikor cselekszenek, nem fogod megtudni, mert nem fognak monologizálni, mint a filmekben. Tehát most arról beszélek, hogy adott a gonosz, a veléig romlott gonosz, aki ilyen abszolút gonosz dolgokat csinál, amiből úgy látja az ember, hogy nagyon gonosz dolgokat csinál, el kell-e mondania neki, vagy be kell-e mutatni a forgatókönyvnek őt úgy, hogy ő azért csinálja, mert az édesanyja például nagyon csúnyán vörösre verte a seggét egy vesszővel.
Nyilván nem, szóval, hogy szerintem nem kell minden gonosz figurából ilyen tragikus figurát csinálni. Például a Suicide Squadban többek között ez idegesített, hogy azok ugye elvileg szuper gonoszok, és kiderült az összes, hogy mindegyik egy végtelenül jótét lélek, csak épp a társadalom ide sodorta őket. Jó,
ilyen szentimentalista film volt ez a Suicide
Squad. Szociológiát tanultam, szóval nyilván nem azt mondom, hogy nem a társadalom, tehát egy nagyon sok gonosz emberről, csak ugye egy képregényfilmben azért. Szóval ez már fárasztó. Nem kell egy szuper rétegelt gonosz minden sztoriba, szerintem. Steppenwolf-al sem az volt az elsődleges bajom, hogy nincsen a motivációja kellően megágyazva, hanem egy full karizmátlan senki. Kell egy érdekes gonosz, de a gonosz bárhogy ez lehet érdekes, jó. Egy színészileg is lehet érdekes, például egy Flash Gordonba a Ming, aki egy karikaturisztikus figura, ő szórakoztató, mert egyrészt a Max von Sydow élvezettel játsza, és nyilván, hogyha a filmnek az egészek olyan, mint egy Thor 3, hogy az egész egy ilyen túltolt, parodisztikus valami, akkor oda tökre illik egy ilyenfajta gonosz, és nem feltétlenül kell igen egy mélyen réteget gonosz, de az pedig kell érdekes gonosz, szóval kell, hogy valahogy, hogy nem is azonosulható, de hogy legyen valami megragadható motivációja, vagy hogy úgy, szóval, hogy karakternek tűnjön, ne pedig csak egy ilyen placeholdernek, mint a Steppenwolf, hogy majd ide beillesztjük a készfilmnek a főgonoszát. Ja, nincsen kész főgonoszunk, marad a helykitöltő. Hát a Steppenwolf az olyan a főgonoszoknak, mint a Lorem Ipsum szöveg a internetes szövegszerkesztőnek, hogy berakjuk be, hogy itt majd lesz valami, csak épp véletlenül valaki idő előtt kiküldte a vázlatot, és úgy bennmaradt a sablon.
Az idei filmeknek a feléről mondható el az, hogy nagyon-nagyon komplex, réteget, és egyébként mindezek mellett baromi érdekes főgonoszokat kaptunk. Gondoljatok csak bele például Pókember keselyűjébe. A Marvel-Sony együttműködésbe készülő keselyű legalább olyan izgalmas volt, mint a Pókember, mint főszereplő. És annál az egyszerű aknál fogva, hogy értetted ezt a figurát, átélhető volt ez a figura, nem szeretted meg attól, mert gonoszkodod, nem megbocsátottál neki, de legalábbis valahogy úgy azt mondtad, hogy na igen, ez itt egy tragédia, ezt értem, és értem azt is, hogy miért akar ezzel nem valaki fellépni, és értem azt is, hogy ez miért nem helyes, és közben azt is baromira megértem, hogy ennek az embernek mi dúl a lelkében. Én alapvetően egy szuperhős filmtől nem kizárólag azt várom, hogy szórakoztasson, nyilván van ilyen is, de én szeretem azt, amikor megdolgoztatja az agyamat meg a szívemet egy-egy ilyen, egyébként tök bugyuta film.
De pont amúgy erről van szó, szóval olyan ez, mint a Hans Gruber karaktere a Die Hardba. Ugye a Die Hardot sokan azért mondják mérföldkőnek, mert hogy ott egy emberi főhős volt, aki sebződött, akivel lehetett azonosulni, nem pedig egy ilyen tölgy, mint a Schwarzenegger, egy ilyen robot ember. Na, de a főgonosz is egy bankrabló volt, szóval volt egy nagyon egyszerű motivációja, hogy kapzsi, és ki akar rabolni egy bankot, és ez már sokkal emberibb volt, mint korábban, hogy a gonosz Szovjetuniónak, meg a világuralomra törő ilyen Blofeld-szerű Bond gonoszok, meg ilyen dél-amerikai diktátorok, akik így, hanem Alan Rickman-nel tudtál azonos, szóval meg tudtad érteni, és ugyan, szóval hogy a MCU-nak a Hans Gruberje az kb. Tényleg a keselyű. És ha végignézzük tényleg az összes többi, hát a többi főgonosz, nekik is van valami minimális, valami hajtóerejük. Szóval még a Héla, ugye a halálistennője, aki tényleg egy hasonlóan ilyen világot elfoglalok, meg mindent romba döntök, mint a Steppenwolf, de legalább volt egy múltbéli trauma, ami ezt motiválta, és nyilván nem sajnáltad meg, de legalább adott neki valami mélységet.
De ki volt pipa, hogy igen, értjük.
Vagy ott van kedvencem a Kurt Russell, ugye a Guardians of the Galaxy 2-be, egy egoista, ilyen isten karakter, és nyilván egy nagyon elborult motiváció az egész, de úgy valahogy tényleg, hogy volt egy ilyen emberi hibája, ami ezt okozta. Egy jó gonosz, az nagyon sokat ad hozzám. Mert kell egy karizmatikus, érdekes gonosz, mert ha nem az, akkor nem érdekes a legyőzése, mert miért érdekel engem a Steppenwolfnak a legyőzése, amikor ő egy ilyen semmi gyakorlatilag.
Egyet értek azzal, amit itt összehortatok, hogy őszinte legyek. Viszont, amiről én beszélek, az például pont a Loganben mutatkozott meg, és javítsatok ki, hogyha tévedek, de egy büdös, emlékezetteljes, gonoszra emlékeztető alak nem volt, csak egy ilyen adalék volt, aki adta az utat Logan és a kis csaj alá, és tulajdonképpen Logannek az útját a haláláig járták be.
Kijavíthatlak most?
Igen.
A Loganbe a főgonosz az maga Logan volt, mert hogy maga az egész film arról szólt, hogy nem egy külső ellenséget kellett
ez egy olyan dolog, ne arra, hogy felveszakítottak, de ez egy olyan dolog, hogy itt még mindig az van, hogy a jó karakter az, aki önmagának árt. Tehát most itt nem ez a hagyományos főgonosz, tehát ez már egy teljesen más kategória ebben az esetben, viszont ott arról beszélek, hogy nem kellett egy ilyen nagyon über, vagy nagyon érdekes főgonosz az egész filmbe, elég volt csak valaki, aki teszi a rossz dolgokat, levizeli az ülőkét, meg kiúzza alulad a széket, és neked kell azt lereagálnod, neked kell bejárnod azt az utat, hogy mit csinálsz ebben az esetben, és ezt láttuk a Loganben, ezért volt jó, hogy nem volt ez a filmben ez a jó vs. rossz pofoszkodás, hanem Logannek volt egy célja a gyereket megóvni, kézbesíteni, ugye a történetet. Benne ez változott, ahogy haladt előre a narratíva, de ez volt a lényege a filmnek, és épp ezért nem volt ebben a filmben hiánycikk például az, hogy legyen benne egy
meg a szerintem más. Dedikáltan azért ennek a Logannek van egy főgonosza.
Van, persze,
de viszont attól tök jó, hogy nekem soha nem az volt az élményem ezzel a főgonosszal, illetve azzal az elektronikai kütyüket magukra építő brigáddal, hogy ők gonoszak. Nem, ők melósok, nekik az a dolguk, hogy ezt a kis csajt eliminálják, vagy elvigyék A-ból B-be. Ezzel lehet moralizálni, hogy ez oké, vagy nem oké, hiszen láttuk azt, hogy az a kislány mire képes, azért nem küldenéd be ide a őrsvezértéri óvodába, a gyerekek közé, vagy az iskolába. Tehát, hogy minden félnek tulajdonképpen adható valamilyen felmentés a tetteire, és legalább ugyanennyire el is lehet ítélni. És a Logan ettől egy komplexebb film, az eddigi bármelyik Marvel DC-nél ebben az évben, mert, és szerintem egyébként a maximum furamód pont a Pókember jár hozzá közel, mert ugyanezt éreztem, hogy vannak ilyen, van ez a bűnöző brigád, akik tulajdonképpen azért ilyen jó fejcsávoknak tűnnek, hiszen ők is szerelgetnek, pontosan tudják, hogy bűnözők, de mindegyikükről lehet tudni, hogy neki nem tudom, ő majd autót akar venni, ő a lányát akarja befizetni egy iskolába, a másiknak lehet, hogy csak ez a hobbija, és ott is igazából csak annyi volt, hogy seggfeje emberek voltak, de nem voltak gonoszak. El kellene már engedni azt, hogy egy szuperhős kizárólagosan a szuper gonosszal szemben tud működni. És én ezt éreztem a Pókembernél, ezt éreztem a Logannél, és ezt éreztem egyébként fura mód a Thornál, meg a Wonder Womannél. Ezek mind működnek önmagukban, anélkül, hogy mellényük raknád az antagonistát.
Szerintem emellett egy másik nagyon fontos dolog, ami már árt a szuperhős filmeknek, az a tétex. Nagyon fárasztó már, de nem csak a szuperhős filmeknél, hanem a blockbustereknél, hogy nagyon sok stúdió, vagy nem tudom, forgatókönyvíró, vagy kinek a sara ez, de úgy gondolják, hogy csak attól lesz izgalmas a film, ha minél nagyobb tétje van, hogy jön a bolygófalú Galactus, meg szóval tényleg a halálom az a Independence Day 2-ben, amikor már városokat dobálnak bazd meg egymásra, mert nem elég, hogy mit tudom, ledül a felhőkarcol, vagy felrobban egy autó, hanem hogy Londont rábaszták New Yorkra, és akkor ezzel ez a veszély, úristen, ránk baszták a város. És lehetnek sokkal visszafogottabb személyes tétek vannak, azok sokkal jobban működnek, például a Loganben tényleg az volt a tét egyfelől, hogy a Logannek le kellett győzni a saját sötét oldalát, hogy méltóvá váljon ahhoz a képregény hőshöz, akiből állt. Eleve mi volt a Loganben a nagy hős versus gonosz összecsapás? Logan harcolt saját magával, és ez tök nem csak kibaszott menő volt, mert jól nézett ki, hanem mert metaszinten értelmezhető volt, hogy Logan konkrétan legyőzi a saját sötét oldalát, de amúgy az egész filmnek a tétje arról szólt, hogy a kis csapatot átvigyük a kanadai határon. A Pókemberbe arról szólt az egész film, az volt a kibaszott nagy tét, hogy Pókember egy rablót börtönbe juttasson. Kb. Die Hard.
A pici a sokkal igen, több
szóval, valójában. Ezeket sokkal átérezhetőbb, és így lehet emberi hősöket és emberi gonoszokat is csinálni. És ezért sem egy DC filmben sem egy Steppenwolf kéne, hogy legyen a nagy főgonosz, mert hogy ő, mit tudom én, képes Superman-t elpicsázni, nem képes amúgy a filmben semennyire ez, szóval, hanem tényleg egy Amerika Kapitány filmek, azok a legjobb Superman filmek szerintem manapság. Nagyon hasonló a két karakter, de az Amerika Kapitány filmeknek is a fő konfliktusa az, hogy van egy, legalábbis a utóbbi kettőnek, hogy van egy ember, aki felnőtt egy korban, annak a kornak a morális értékeit vallja, és kiszakítottuk ebből a korból, és beraktuk egy sokkal sötétebb, sokkal ingoványosabb, morálisan sokkal nehezebben eligazodható helyzetbe, és megnéztük, hogy mi lesz ennek a hősnek az értékeivel, hogy tudja ezt feldolgozni, hogy tud alkalmazkodni, hogy tud hű maradni önmagához. És egy ilyen Superman film kéne, Superman 2-t nem tudom, láttátok, abban is Zod tábornok volt a főgonosz, mint a Man of Steel-be, és abban sem az volt a legizgalmasabb, hogy jön a Zod tábornok, azt elkeni a Superman picsáját, hanem az a része volt a filmben a legizgalmasabb, amikor Superman úgy döntött, hogy ő feladja a szuperhőséget a normális életért, hogy a Lois Lane-nel élhessen egy normális romantikus kapcsolatba, és aztán szembesült azzal, hogy nem tudja feladni ezt az életet, sajnos a filmben ez nem lett annyira kidolgozva, de ez lenne egy izgalmas például Superman film, és ilyen hősfilmek kellenének, hogy fogjuk a hőst, és nem azzal áll szembe, hogy majd elpusztítja a halálfaló szuperszörny a világot, hanem azzal, hogy önmagába kell néznie, és a saját értékei mellett nagy nehezen hogy tud kiállni.
Nagyon érdekes, amit mondasz, Máté, egyébként, mert hogyha egy kicsit szétnézünk a világban, azt mondod, hogy szuperhős, akkor eszedbe jut a nagyon színesen felöltözött valaki. Többnyire Superman fog először beugrani szerintem, nagyon sok embernek, és automatikusan hozzá renderelődik egy szupergonosz. Tehát ezzel azt akarom mondani, azt akarom sugallni, hogy gyakorlatilag, amikor azt mondjuk, hogy szuperhős filmet szeretnénk megnézni, akkor akarunk látni egy nagyon erős, vagy nagyon érdekes képességekkel rendelkező egyént, aki egy ugyanilyen nagyon erős, nagyon érdekes képességekkel rendelkező egyént ver szét, ha lehetőleg minél nagyobb csattanásokkal. Érted, hogy mit akarok mondani?
Értem.
De arról beszélsz, hogy bele kellene helyezni egy emberi szituációba, igen, emberként kellene bemutatni, ami egyébként tök érdekes.
Wonder Woman.
Wonder Woman, igen. Egy teljesen érdekes, és nagyon jó, mert le tudja hozni egy realista szintre magát, ezeket a héroszokat, ezeket a gyakorlatilag mitológiai isteneket, viszont nem biztos, hogy ez annyira szórakoztató lenne hosszú távon. Emberi drámákat csinálnak mindenféle köpeny nélkül is.
Igen, csak pont a hozzáadott érték ezekben a filmekben, hogy te ezeket a figurákat mondjuk már láttad képregényben, videójátékban, animációs filmben, és akkor végre elmondhatod magad, hogy na hát megmondtam, hogy ez egy komoly film, mert tessék, itt van ebből, micsoda film,
jó, de ez, jó, de ez egyébként, bocsánat, hogy félbálok, ez egyébként ez arról szól, hogy azt az énedet, ami tulajdonképpen néha assutogja, akár a szüleid miatt, vagy nem tudom milyen más kívülről jövő érzelmi impulzus miatt, hogy ez egy gyerekes dolog, és akkor neked mutogatnod kell, hogy ugye az milyen komoly volt, és mennyi mondani valója volt, és akkor onnantól kezdve belekezdesz egy önnyilagozásba.
Ez megint a helyénkezelés gondja, szóval nyilván a He-Mantől, amikor a Skeletorral megküzd, nem várom el, hogy a Skeletor ilyen nagy kihívás jelentsen a He-Man morális iránytűjére, hanem tényleg verekedjenek, legyen szép színes. De például a Wonder Woman, nekem épp ez bassz el. A Wonder Woman nekem tökre tetszett egészen a végéig, főleg amikor kiderült, hogy az igazi gonosz az ember. Szóval, hogy nem az van, hogy itt a nagy szupergonosz, és az amiatt van a háború, hanem mert egyszerűen az emberek ilyenek. És ez tök jó, mert ez arról szólt, hogy Wonder Womannek volt egy naiv elképzelése a világról, és aztán szembesült vele, hogy ez a naiv elképzelése, ez nem így működik. És hogy marad Wonder Woman Wonder Woman? Erről kéne szólni. Erre mit csinálnak a film utolsó 20 percében? Valószínűleg nem tudom, hogy a DC-nél leszóltak, hogy hát jó, ez tök jó ez így ez a film, de azért még ilyen kis csihipúj kéne benne, szóval belerakjuk így a Ares Transformerre, így rábasszuk a CGI-t, és akkor legyen verekedés. És akkor jött egy ilyen teljesen értelmetlen 20 perces, a 10 perces szarul is kinéző, ráadásul, ami szerintem iszonyat gány CGI-jal megoldott, sablonos, szuperhős sztori. Elmondjuk, hogy az emberek nem azért háborúznak, mert az Árész ezt akarja, hanem mert ilyenek az emberek. De Wonder Woman legyakja az Árész, és a végén összeborul a német meg az amerikai, akik eddig ölték egymást, csak azért, mert meghalt az Árész. Szóval, hogy
ez nem így történt a filmben.
Dehogy nem.
De meghal az Árész.
Azt meghal, de nem borulnak egymásokába. Azért volt az ember a gonosz, mert kimondták, hogy itt úgyis az emberek a gonoszak. Tehát nem volt olyan, hogy itt most az emberek, nem volt egy olyan rész bemutatva abba a filmben, hogy ami bebizonyította, hogy itt tényleg az emberek csak saját esendő, nyomorult, eredendően bűnös lelke miatt harapják át egymás torkát, hanem arról szólt, hogy Harris csinálja ezt Wonder Woman szerint, és a végén kiderült, hogy hát nem így van az meg. És utána hagyták az egészet így a csába, mert ugye volt robbanás, meg hullámozott a talaj, meg dobálták egymásra a követ, és ennyi történt.
Értem,
az egész.
Sokkal izgalmasabb volt addig a film, amíg tényleg azt hittem, hogy ez így szól valamiről. Elsírom magam, ha eszembe jut, hogy ott van az a nyüzüke, bajszos, tipikus angol csávó, aki tényleg egy ilyen angol karikatúra, és ő az Árész, és jó, hát biztos, érted, álcázza az alakját. De nem, ő már az ókori Görögországban is úgy nézett ki, mint egy angol felsőházi lord, és aztán a 6 számmal nagyobb CGI páncélt arra nyüzüge emberre rárakják, és akkor nekem össze kéne magam fosnom, hogy úristen, itt a nagy gonosz. És
szerintem az, amit a Robi mondott az előbb, hogy kimondják egy film, hogy az ember a gonosz. Most tényleg
ez az
állítás,
ez olyan volt, mint
ember a gonosz, hát nem.
Ez olyan volt, mint a Justice League-be Flash karaktere, akiről csak úgy tudtuk meg, hogy ő igazából mindenkinél okosabb, hogy az apja börtönben ezt mondta
neki. Nem azt mondom, hogy a Wonder Woman ezt jól oldotta meg, mert nyilván persze szájbarágó.
Nem, szóval... szerintem a Wonder Woman nagyon szerethető film, aminek nagyon az eddigi DC filmekhez nagyon-nagyon sok erénye van, és valóban ez egy nagyon összecsapott végű film. Szerintem ez azért a legutóbbi adásban is erről beszélgettünk, hogy ez a Wonder Woman szellemiség, ez vajon bármelyik további vagy későbbi DC filmbe átvihető lesz-e egyáltalán, és hát ugye a Justice League alapján azt látjuk, hogy nem igazán, tehát hogy nem tudták kimenteni a Wonder Woman-ben megnyert értékeket, ennek nyilván lehet az is az oka, hogy Snyder elhagyta a produkciót, jött egy Whedon, aki állítólag nem változtatott semmit, de beleforgatott, meg hozzáforgatott, meg kivett belőle, tehát egy eleve nagy katyvasz volt ott a Justice League környékén. Én ennek a résznek a lezárásaként csak annyit mondanék, hogy szerintem abban megállapodhatunk, hogy 20-30 ilyen 90-es évektől eltelt Marvel DC szuperhős film után igenis lehet az az igénye egy nézőnek, hogy a dolog legyen látványos, de azért állítson is valamit. Nyilván, és szerintem ez alól azok a filmek kivételek, amik nem akarnak állítani semmit. Lásd a Thor Ragnarök, ő nem akar semmi állítani, vicces akart lenni. Vicces volt? Igen, az
de szerintem ez bármelyik úgy szuperhőstől függetlenül, bármilyen blockbusterre elmondhat, hogy az, hogy valami látványos és szórakoztat, azért nem zárja ki azt, hogy szóljon is amellett valamiről. Még ha csak valami nagyon sablonos, valami nagyon egyszerű dologról is, de hogy úgy valami mélységet hozzárendelünk, valami kapcsolódási pontunk van a történethez, mert nekem a Steppenwolfhoz semmilyen kapcsolódási pontom nincsen.
A komment szekcióban, illetve hírekben, kritikákban is olvastam azt, hogy unjuk most már a szuperhős filmeket. Ugye idén 4 Marvel film jött ki, jól mondtam.
3 Marvel Studios és egy Foxos, igen.
Így van. És 2 DC-s film jött ki, és gyakorlatilag ezek a szuperhős filmek már 2008 óta, az első Vasember óta nagyon-nagyon erősen jelen van minden évben Hollywoodban. Unjuk ezeket a szuperhősöket?
Most én is kicsit néha soknak érzem már, hogy például idén ezt a tévésorozatokkal kapcsolatban nagyon lemaradtam, és már meg sem tudom számolni, hogy csak idén hány Marvel sorozat, meg főleg, hogy X-Men sorozat, tehát teljesen elvesztettem a fonalat, hogy volt idén a Logan, ami ugye egy új vonal az X-Menbe, de folytatják majd közbe a X-Men apokalipszis, meg lesz ami New Mutants, meg Gifted, meg
Runaways,
Legion, meg, és ez teljesen elvesztem a fonalat, szóval nyilván kezd sok lenni, de például idén szerintem tök jó volt, mert egyik sem volt ugyanolyan. Másrészt, hogyha globálisan megnézzük, idén Hollywoodnak az elmúlt 20 évben a legrosszabb nyara volt bevételileg. Nem tudom, vagy 15-20%-kal visszaestek a bevételek, de melyik filmek voltak idén sikeresek a nagy blockbusterek közül?
A szuperhős
filmek. Az összes többi, ami nem szuperhős film volt, az megbukott, meg nagyon sokat le is húzott a kritika, szóval, hogy nem is voltak jók az ilyen Múmia, meg nem tudom, ami még volt, de a szuperhős filmeket a kritikusok, a Marvel DC filmek többségét, kivéve a Justice League-et, a kritikusok is dicsérték, a nézői visszhang is pozitív volt, meg azért továbbra is jó befektetésnek tűnik, mert gyakorlatilag mindegyik, amikor bemutatják, rögtön az első helyen nyit, lehet mondani, hogy jaj, mi már nagyon unjuk a szuperhős filmeket, a Hollywood csak ezt nyomja, de ha nem néznék az emberek nagyon ezeket a filmeket, akkor unnák az emberek, és akkor lennének mások. Én legalábbis nem unom, de nyilván azért megértem, akinek kicsit összefolynak, és nem látja annyira a különbséget mondjuk a Thor meg a Justice League között, és nem érdekli az egész.
Azért tartottam érdekesnek ezt megkérdezni, illetve átbeszélni, mert ugye a szuperhősös képregények körülbelül 1938 óta jelen vannak, tehát az 80 év nagyon erősen, és nagyon fogynak, és szeretik az emberek, és fent tudja tartani magát. Igaz, a Marvelnek volt egy elég erős krakja, viszont működik. Szeretik az emberek, jelen vannak, újra és újra jönnek ki a történetek, újra megújulnak, új univerzumok. Nyilván ugye értelmet kapott a multiverzum szó is most már emiatt. Tehát pont ezért kérdeztem ezt meg, hogy meg tudjuk-e unni ezt valaha a mozivásznon, hogyha printben, nyomtatásban sem.
Egyfelől egy évben nem csak szuperhős filmek készülnek, hanem készül millió másféle műfaj, egy évben Hollywoodból megkockáztam, hogy több mint 500 film jön ki nagyjából.
Ez rendben van, de a szuperhős filmeknek van a legnagyobb hype-ja.
Oké, csak bizonyos filmműfajokhoz lehet társítani bizonyos korszakot. Az 50-es, 60-es években a sci-finek volt valamilyen fajta fura fellendülés. Ez nem azt jelenti, hogy azóta nem készülnek science fictionok, vagy a 80-as években ne lettek volna, de az 50-es, 60-as években nagyon sok volt. Ahogy az 50-es, 60-es években szintén nagyon sok noir készült például, de már előbb is. A 80-as években Hollywoodban rengeteg akciófilmet jegyzünk, vagy a körül, de mondjuk a Star Wars is pont akkor készült, és szerintem ami alapvetően elválasztható a szuperhős filmek esetében az, hogy a 90-es évek elején kezdték el a Batmannel felfedezni azt, hogy ezt a képregény adaptációt, mint műfaj, ezt lehet moziba adaptálni, az, hogy jelenleg az elmúlt, most már mondhatjuk, hogy lassan több mint 20 évben a szuperhős filmek ilyen szinten megszaporodtak, az nem jelent mást, csak egy újabb korszakot jelent a filmtörténelemben. És lehet, hogy ennek a korszaknak egyébként egy 10 éven belül vége lesz, vagy elkezdenek elfogyadozni, csak az, hogy a Marvel most már a negyedik fázisát készíti előtt a saját univerzumának, én azért abban nem hiszek, hogy ezt a végtelenségig lehet folytatni, bármennyire is szeretném, és bármennyire szeretem a Marvel Studiosnak a cuccait, pont amiatt, mert egyébként ők a képregény adaptáció, mint filmes, nem tudom, alfaj vagy műfajnak nevezzem, azon belül mindig azt látom, hogy képesek valahogy műfajokban gondolkodni a filmeken belül, ezt a DC-nél például nem látom, és ezt korábban sem láttam mondjuk más szuperhős filmeknél. És talán ez lehet a váltója egyébként annak, hogy érvényesek-e ezek a filmek még jelenleg. Ahogy a Robi is mondta, mivel ennek van egy elég nagy olvasótábora még mindig a képregénynek, és ugye ez szerintem nem csak hogy folyamatosan van, hanem ez folyamatosan növekszik, egyfelől, mert a filmek vannak ilyen hatással az olvasottságra, másfelől pedig folyton nőnek fel ugye generációk, akik így egyre fiatalabban találkoznak a filmekkel, hogy most, érted, 2000-ben megszületett egy gyerek, és most 2018-ban 18 éves, minden egyes évre szinte fog neki jutni legalább egy Marvel film. Ha csak évente egy filmet néz meg, akkor is látta a Marvel mozi univerzumot, és akkor ugye nem beszéltünk a sorozatokról, és nem beszéltünk a tévéműsorokról, tehát szerintem ez, aki ezt mondja, hogy már unjuk, az valószínűleg nem rajong a képregényekért, és ezért unja. De szerintem a képregény rajongók nem azt unják, hogy vannak szuperhős filmek, azt unhatják, és ezt mondjuk én is meg tudnám unni, hogy nehezen újul meg a műfaj, és én nagyon arra számítottam például a Pókember esetében, amit kaptam, coming of age film, és tök jól sikerült, nekem a hangya anno egy heist film volt, az Amerika kapitány 3 egy politikai, és hogy ez tök jól ráilleszthető majdnem az összes Marvel film, hogy valamit még azért állít a szuperhősségen túl, és szerintem erről beszéltünk igazából itt a legelején a műsorban. Szerintem
nyilván MCU nem fog végtelenségig tartani, hát mindörökké Batman az sikeresebb volt, mint az előző kettő Batman film, majd a Batman és Robin szar lett, és nyilván el is kaszált a 10 évre a izért, szóval nyilván majd lesz, amikor jön egy hatalmas bukta, meg igazából tényleg Hollywood most ugyanazt csinálja, amit mindig csinált. Volt valami, ami sikeres volt, a Vasember 2008-ban, meg a elinduló univerzumépítés, látják, hogy sikeres, és addig csinálják, ameddig sikeres lesz. Hogyha olyan filmeket kapnánk szuperhős címszó alatt, hogy csak ilyen Justice League-ek jönnének, nekem is már a tököm ki lenne vele, de amíg tényleg ilyen változatos, hogy műfajilag változatos, meg komolyságban változatos, és most hát tényleg kezdjük azt érezni, mint a, hogy már ezek a bizonyos értelme ilyen revizionista szuperhős filmek is tényleg megjelennek, amik már tényleg nem arról szólnak csak, hogy a jó köppenyes legyakja a gonosz köppenyest, hanem műfajilag próbálunk egy kicsit, megnézzük, meddig nyújtózkodik ez a szuperhős takaró, hogy mennyi fér bele komolyság, a drámába, a paródiába. Szóval én nem unom. Még.
Jelen pillanatban a Marvel javára 17 film áll, a DC javára 5. Tulajdonképpen ez egy elég erős lemaradásnak tűnik. Innen szépen nyerni a DC Extended Universe-nek. Nyerhet-e egyáltalán? Nem. vezet egyáltalán a Marvel, belebukhat ebbe a Marvel?
Én pont a legutóbbi adásban, ahol a Justice League-ről beszélgettünk, ott értelemszerűen felvetődött ez a kérdés, hogy a DC-vel mi lesz. Nem DC-re és Marvelre kell feltétlen osztani ezt a háborút, hanem a platformokra, hogy van mozis platform, van tévés platform, van ilyen stúdió, és van olyan forgalmazó. Azt látjuk például, hogy a Netflixen kívüli Marvel sorozatok, de már a Netflixes Marvel sorozatok színvonala is azért csökken. A legutóbbi két Marveles tévéműsor, az Inhumans és a Punisher is gyengébben teljesít, mint ahogy azt mondjuk vártuk volna tőle eredetileg. Aztán nem akarok nagyon belemenni az Agents of Shield-be, mert én két évad után feladtam. Viszont, és ezzel akarom szembeállítani, hogy viszont a DC-nek a sorozatai, igaz, hogy ott is két különböző univerzumon és két különböző forgalmazó, egyfelől van a Gotham, ami még mindig sikeres, és van ez a DC-s tévés univerzum, az Arrow, Supergirl, Flash, Legends of Tomorrow.
Arrowverse-nek hívják.
Arrowverse, igen. Ami pedig azt látjuk, hogy egyre inkább terebélyesedik, és valahogy...
Csak minek?
Minek? Ez jó kérdés, de nézői még mindig vannak, már én sem nézem. Nagyon szép azt elgondolni, hogy vannak a Marvelisták, meg vannak a DC-isták, és akkor ők ilyen úsztavkát tartanak valami erdőben, és akkor ott eldöntik, hogy na most kinek jobb a filmes univerzuma. Sajnos azt látjuk, hogy a Marvelnek a szekere jobban pörög, eleve van néhány éves, szinte beoszthatatlannak tűnő előnyük, viszont a tévépiacon egyre gyengébben teljesítenek. Ez meg már megint más okai lehetnek. Például szerintem az, hogy a DC-s tévésorozatok nagyon-nagyon egyszerű dramaturgiával dolgoznak, ezért nagyon kicsi ezáltal a hiba lehetőség, legfeljebb megunják a nézők. Míg a Netflixes sorozatoknál annyira magasan kezdték el szerintem a Daredevil-lel a sorozatgyártást, hogy nagyon nehezen ugratták azt meg, maximum még a Jessica Jones-nál.
Most igazából az Arrowverse az most egyre jobban csökken minőségügyileg, míg a Marvel sorozatai egyre jobban jönnek fel a Netflixen kívül. Én mondjuk még nem tartok a Punishernek a végénél, úgy terveztem, hogy lesz egy binge-watching, egy gyors végigpörgetés, egy ledarálás, de nem sikerült, viszont már most látom ebből a három epizódból, vagy négyből, amit megnéztem, hogy egy sokkal komolyabban vehető story, mint a Defenders, vagy a Iron Fist. Ezek voltak az utolsó két nagyon mély repülése szerintem a Netflixes Marvel sorozatoknak.
Én valamilyen a Luke Cage végét, amennyire hangulatilag bírtam, és ez megint másik podcastot érne, hogy nekem a Netflixnek egyre kevésbé ez a 8 órás filmje, mert általában nem tudják tartalommal kitölteni. Minden esetre szerintem a Daniel fején találta majdnem a szöget, csak nem mondta ki. Ugye régen, mit tudom én, 2008-ban megnéztünk minden szuperhősös dolgot, vagy legalábbis az ember ugye megnézte, mert nem volt mondjuk más. De például most kijött egy Inhumans, és egy Inhumans már megbukhat, mert a kutyát nem érdekli, mert van más, és a nézők fogják ezt a szelektálást eldönteni, és nyilván amíg befizetnek a Marvel filmre, mert azt tetszik nekik, az jó, azt megnézik, de lehet, hogy a DC az úgy kreatív pihenőre vonul, mert egy ideig nem fogják nézni, vagy kijön egy új Marvel sorozat, és már nem törvényszerű, hogy az sikeres legyen, mert tényleg kezd túltelítődni a piac, és egy bizonyos szinten már ugye csak a legjobbak maradnak életbe, vagy akiknek a legtöbb pénzük van.
Én azt tettem észre az utóbbi időben, hogy például a nem Netflixes Marvel sorozatok azok elég erősen indítanak ahhoz képest, hogy mit lehet tőlük várni. Légió az egy nagyon, nagyon érdekes, nagyon színes elmeháborodottság volt, viszont nézve a Giftedet és a most nemrégiben megjelent 21-én, november 21-én megjelent Runaways-t, ami egyébként azért mondom, mert ahogy látom, neked mondom, Nani, hogy ahogy látom, ez egy coming of age story lesz, nagyon aranyos, első három epizódot néztem meg belőle, mert kijött rögtön az első három epizód, nagyon aranyos, nagyon kedves kis sztorinak látszik, működik és megy, szépen emeli fel a színvonalát, kicsit komolyan látszik, hogy komolyabban gondolják ezek a Marvel-es sorozat készítést, míg az Arrowverse-nél, ugye a CW-nál egyre jobban csöpög le az egész, és szó szerint szappanoperává variálódik, és varázsolódik az már... egész, és egyszerűen nem vagyok képes nézni, már nem tudom nézni, mert annyira
illogikus.
A Légiót azt én is megnéztem, és nekem az például nagy kedvencem volt idén ilyen audiovizuális élmény, mert az is egy olyan szempontból vizsgált ezt a X-Men meg szuperhős témát, amit addig így moziba, filmen nem láttam rá, és ez pont akkor jött ki, amikor a Logan legalábbis én akkor néztem, és akkor így nagyon felspanulottam, hogy mégis van erő, mégis van kreatívság ezekben a szuperhős filmekben, mert egyszerre kettőből kaptam, a milyen jó. A Arrowverse-el meg én is elkezdtem nézni, elvileg még a Legends of Tomorrow-t nem kaszáltam el, a másik kettőt már gyakorlatilag majdnem biztosan, de borzalmasan rosszan utál. Nagyon, tényleg nagyon nyálas, és az a baj, hogy engem a nagyon kezd fárasztani kicsit, amikor nagyon rámennek az univerzum építésre, mert szerintem többször lehet elrontani, mint jól csinálni. Arrow-nak a előző évadjából például gecire idegesített, hogy ott van egy ilyen szupererős főgonosz, ilyen varázsló, miért nem hívják segítségül a Flash-t, akivel 2 perc alatt elintézhették volna, amikor egy univerzumban élnek, nem volt rá semmi okuk, vagy ugyanúgy, hogy a Winter Soldier a SHIELD összeomlásáról szól, hol van a SHIELD ügynök Hawkeye ebbe a sztoriba? Mit csinál? Miért nincs jelen? Amikor ezt őt is kéne, hogy érintsen, és ezek az ilyen inkonzisztenciák az ilyen közös univerzumokban egyre jobban zavarnak, ezért szeretem azt, ha egy film, mint a Logan, úgy a saját maga történetét meséli el, és úgy elkezdődik az úgymond filmuniverzum, amikor kezdődik a film, és véget ér a filmuniverzum, amikor vége van a filmnek.
Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy ha már Marvel sorozatokról és konzisztenciáról beszélgetünk, és itt meg kell védenem az Agent of Shield-et, mert tulajdonképpen az a sorozat a második évad után, ugye ott volt egy erős mélyrepülés, ami miatt nagyon sokan abba hagyták, de úgy kijött, olyan nagyon szépen kiteljesedett az egész sorozat, hogy nagyon fogom sajnálni, hogyha elkaszálják, mert nem nézi senki. Tehát messze menően jobb, mint például az Arrowverse-nek a fele. Tehát egy nagyon-nagyon minőség, és nagyon jó sorozat lett belőle ahhoz képest, hogy igazából egyszerű, és konzisztensen foglalkozik a Marvel moziával, reflektál.
Teljesen egyetértek, másrészt pedig, amit látjuk, hogy eddig ugye az volt a Marvelnél, hogy minden egy univerzumban van, de azért kezdjük látni már, hogy azért a sorozatok meg a filmek egyre inkább távolodnak el egymástól, és már annyira nem hangsúlyos ez, hogy most a Agents of S.H.I.E.L.D. az ugyanabban az univerzumban van papíron, mint a Daredevil meg a Thor 3, hanem azért ezek egyre inkább a saját maguk dolgát csinálják, ami amúgy én támogatni tudok, mert...
Azért azt ne felejtsük el, hogy a hírek alapján úgy tudom, hogy az Arrowverzumban jönnek az időutazó nácik, bizony. És én ezt mondjuk baromira várni, mert ez annyira trashnek hangzik így elsőre, hogy ez szerintem hülyeség lenne, nem izgalmasan.
Nagy crossover lesz, és azt hiszem Crisis of Earth X a címe.
Igen.
Ez most igen, lesznek benne náci flashek, meg náci supergirlök, meg náci erók. És valószínűleg érdekes lesz, lehet, hogy azt már meg fogom nézni, de a flash-t most már nem tudom, egyszerűen bekúszik a bőröm alá a dolog. Na, de ismét egy kicsit kalandozzunk el ettől a témától, és tök jó, hogy említetted a két páholy, tehát a DC és a Marvel páholynak az erdő közepén lévő egymást elporolását, mert akkor beszélgessünk egy kicsit erről. Ugye van egy 17 filmes Marvel univerzum, van egy 5 filmes DC univerzum, és minden év egyre jobban mélyíti ezt a konfliktust a két rajongó tábor között. Vannak ezeknek offenzív-defenzív paneljei. Hogy látjátok ti ezt a helyzetet?
Pár héttel ezelőtt a Fradi Debrecen mérkőzés előtt forgattam. Ugye ez akkor volt, mikor visszaengedték a B-közepet a stadionokba, és én mindig, amikor ilyen helyre megyek, bár ezeket messziről elkerülöm, mert engem teljesen hidegen hagy a futball, akkor mindig kérdezem a kollégáimat, vagy a haverjaimat, hogy és kár, hogy most nincs itt a Maci, mert ő ezt például tök jól el tudja magyarázni, vagy ő el szokta tudni nekem magyarázni ennek a lélektanát, de hogy itt alapvetően ugye az van a fociban is, hogy vagyunk mi, és vannak ők. És tök mindegy, hogy ők milyenek, dövöljenek meg. És valahogy ez van a Marvel DC fanoknál is. Én meg úgy érzem, hogy én meg tudom érvelni azt, hogy én miért tartom jobbnak az egyiket a másiknál, de azt teljesen értelmetlennek látom, hogy azon veszekedjek komment falakon, vagy youtuberként, bloggerként, akármiként elkezdjen bizonygatni, hogy már pedig azért jobb a másikkal, nem tudom minél, mert, és akkor itt millió meg egy darab, darab érvet meg ellenérvet lehetne felhozni, csak azért, mert egyszerűen nem tudom elfogadni, hogy hát lehet, hogy az egyik szarab. De és lehet, hogy azt én jobban szeretem.
Nyilván ebben persze van igazság, szóval nyilván a világ, vagy a világ minden területén az ember csoporthoz szeretne tartozni. Valamilyen alapon választasz magadnak egy csoportot, lehet, hogy beleszületsz, lehet, hogy már az apától ezt tanulod el, és részese vagy a csoportnak, és nyilván a csoport kohéziót erősíti azt, hogy minél élesebben elhatárolom magam a másik csoporttól. Csak nekem egyfelől ez azért visszatesztő, mert egyrészt bugyis köppenyes ősökről van szó, másrészt meg a képregény rajongó geekek, ugye minket megvertek a általános iskolába, nem össze kéne tartanunk, hogy most a belső ízével egymás ellen fordulunk, mert a denevérfülűt szereted, te meg a zöld óriást, és az emberek, azért a másik pedig, hogy alapvetően mindkét oldalnak szerintem megvannak az ugyanolyan érdekes és izgalmas karakterei, és abszolút írótól, meg műtől függ, hogy épp melyik a jobb. Szóval nem tudom azt mondani, hogy a pókember jobb, mint a Hulk, mert valószínűleg lenne egy olyan Hulk történet, ami jobb, mint a másik pókember történet.
Rendben, csak hogy itt jelen pillanatban, amiről én kezdtem el beszélni és kérdezni titeket, az most a mozi univerzumoknak a védelme.
Hát ez ugyanez, hogy én a DC-t szeretem, mert Batman rajongó vagyok, nyilván filmben is a DC-t fogom szeretni, és nyilván sokkal rosszabb érzés beismerni, hogy amit én szeretek, az nem úgy szuperál, ahogy az kéne, hogy szuperáljon, és megideologizálom magamnak, én sokkal magasabb művészeti szinten állok, mert a DC komoly, én komoly ember vagyok, ezek meg csak olyan kis dedósok, ezek a marvelesek, és vagy a marveles meg izé, hogy a anyád a DC-s pöcs, te ízléstelen hülye. A másik pedig, hogy azt meg ki lehet mondani szerintem, hogy amit, hogyha a csatározást nézzük a két stúdió között, Marvel úgymond idézőjelben egyértelműen nyerésre áll, mert egyszerűen elindított egy trendet, a DC megpróbálta követni, és nincs meg az a átfogó koncepció az egészben, ami a Marvelnél megvan, és ezért nem tudja jól követni, ahhoz meg nem elég tökös, hogy akkor azt mondja, hogy én szarok az univerzum építésre, és elkezdek különálló hősöknek különálló erre filmeket tudod, csinálni.
Erre tudod, mit mondaná egy DC rajongó? Az, hogy a Marvel viszont lenyúlta anno a DC-nek a szuperhőseit. Tehát ugye ez, ami baromi érdekes, hogy egyfelől azon, mint a Máté mond, és itt most nálam most először jelentkezik az, hogy te szociológiát végeztél egyébként, mert hogy ezt így végre megértettem, ezt az ellentétet így tudományosan is. Szóval, hogy itt az van, hogy itt én azt nem értem, hogy miért kell az egyiket a másikkal szemben megvédeni. Mert nekem ez a fájdalmas, mert itt filmekről beszélünk, azt, hogy egyébként nekem van egy személyes kötődésem a mondjuk a pókemberhez, az egyáltalán nem azt jelenti, hogy én ne tudnék kedvelni egy Wonder Woman, és az meg főleg szerintem egy nagyon rossz érv, amikor arról vitázunk, hogy két stúdió közül melyik a jobb vagy rosszabb, akkor behozunk 60 meg 70 évvel ezelőtti képregényes történeteket. Hát könyörgöm, két tök különböző platform, és van közöttük 70 év. Tehát, hogy így miért?
Máté elmondta az előbb, hogy ugye egy egészséges csoport tudatot rajzol körül, kontúroz össze tulajdonképpen az, hogy megvédjük azt a filmet, ami köré épül a csoportunk. Most ebben az esetben például pont a filmet. És ugye a DC az nagyon kapja a savat meg az epét a kritikusoktól is, illetve azoktól is, akiknek nem tetszett. Ilyenkor valószínűleg meg akarja védeni majd az az ember, akinek erre épül a csoport tudata, hogy mit képzelsz te, de, hogy amit én szeretek, azt te így ilyen csúnyán lehúzod. Igen, ez amúgy meg... Tehát ez az önkritika nélküli dolog.
De igen, ez a alapvetően ez a rajongás az egész. Nem kell ez a szuperhős filmekkel foglalkozni, egyszerűen mit tudom én, írsz egy negatív kritikát, és egyszerűen nagyon sok ember egyszerűen nem tudja elfogadni azt, hogy nincs meg az az önkritika, hogy ami neki tetszik, az esetleg mondjuk nem egy univerzálisan elfogadott egyetemes kiválóság, hanem szóval nem tökéletes az ízlés, és ez ember nem képes elfogadni, nincs benne önirónia, hogy mondjuk, hogy én mondjuk szeretem a csokifaszt, és hogy a és nem fogadja el az ember, És
én elfogadom már.
Nem, jó.
Szeretj nyugodtan.
Nem, csak viccelek, csak minden. Azt mondom, hogy nyilván vannak dolgok, amik így a egyetemesen elfogadott kultúra különböző helyein állnak. De bárki bármit szerethet, nincs azzal baj, hogy amíg ezzel másnak nem ártasz, azt szeretsz, amit akarsz, kivéve a kisfiúkat, meg kislányokat, de, és egy csomó ember úgy van vele, hogy az ő ízlése az, az ízlés. Etalon, igen. Mert egyszerűen kognitív diszonanciát okozna neki elfogadni azt, hogy én szeretek
valamit, de pont
valamit,
erről szól
az,
egyébként.
Az nem jó. És ezért, amikor lehúzza valaki, mondjuk a Zsótér megírja, vagy felmondja a tudáspercekbe, hogy miért szar a Justice League, akkor rögtön ahelyett, hogy nyilván elfogadná, hogy ez is egy másik vélemény, vagy megpróbálná érvekkel alátámasztani, vagy vitába szállni, rögtön nyilván belemegy személyeskedésbe, belemegy fikázásba, mert a rajongás annyira meghatározza az ő személyiségét, hogy, hogy személyiség elleni támadásnak veszi azt, hogy valaki azt mondja, hogy a Star Wars szar.
De pont erről van szó, és ezt akartam mondani, hogy abban az esetben, hogyha meglátja az ellenkező véleményt az általa kedvelt dologról, akkor előlép ez a kognitív diszonancia, amit ugye csökkentenie kell, azt hiszem ezt hívják kognitív diszonancia redukciónak, amikor mindenféle,
tudományosak lettünk.
Mindenféle érvekkel megpróbálja elleplezni ezeket a hibákat, amivel itt találkozott, és itt megmutattak neki, megpróbálja betakarni őket, eltenni őket, és leérvelni azt, hogy ez azért jó, mert te hülye vagy, és nem érted.
Ezért mondja nagyon.
És pont ez a lényege az egésznek, hogy ilyen esetben ez folyamatosan lesz. És tudom, hogy az előbb egy kicsit kiérgyeztem a DC-re, de ez azért mondtam, mert ő kapja most a legnagyobb savat, és ismerjük be, nem teljesítenek túl jól a mozivásznon. Viszont a Marvel-eseknél pontosan ugyanez is előfordul. Tehát, hogy
emlékezzünk a legendás Thor the Dark World-re, tehát az a mély pontja például a Marvel univerzumban.
Igen. Tehát ugyanúgy megcsinálják a szarfilmeket, már amikor most például elég összeszedték magukat, viszonylag nem kapunk sok szarfilmet, viszont voltak neki mélyrepülései, nem is gyengén. És nagyon kellemetlen volt.
Hát akkor. A Vasember előtt mi volt a jó szuperhős film? A Sötét Lovak trilógia, meg a Batman, és minden, ami Marvel volt, az halálgáz volt. Minden esetre viszont, igen, ez amúgy nagyon idegesít ez a dolog. Szóval szerintem ez a nem az a jó rajongás, amikor feltétlenül, kritikátlanul benyalsz minden. Sőt, szerintem egy rajongónak igenis kötelessége, hogy azt mondja, hogy hát ez most nem igazán sikerült, és mondjuk ez nem az igazi, szóval, hogy nem jó, nem, szem azt senkinek nem használ, hogyha egy rajongó mindenhez ilyen kritikátlan, ilyen 100%-os elfogultsággal áll hozzá, mint amikor nem tudom, halálkínos, hogy volt, hogy nem tudom, kiállt a Kanye West valami koncerten, és elkezdett egy Queen számot, talán Bohém Rapszódiát énekelni, de olyan kibaszott hamisan, hogy tényleg még én is kihallottam nulla hallásommal, hogy ez kurva gáz, és az emberek tapsolva örjöngtek, mert nyilván a Kanye West-tér mentek oda, és ők szeretik a Kanye West-et, és ugyanezt látjuk, és nyilván, hogyha nem kritizáljuk a DC filmeket, amik nem sikerülnek olyan jól, akkor miért csinálna a DC, miért fektetne bele plusz erőforrást, ha azt látja, hogy a Steppenwolf is megfelel nekünk, akkor kapjátok a Steppenwolfot. De azt mondjuk, hogy nem felel meg a Steppenwolf, és nem megyünk el megnézni a moziba, vagy azt mondjuk, hogy ez kurva gáz, ez a Steppenwolf, akkor lehet, hogy a következőben már nem Steppenwolf lesz, hanem valami izgalmasabb.
Igen, és ezeknek a rajongóknak a részéről van egy végső tanulság ebben az egészben. A kritikus a hülye.
Igen.
Igen.
Ennyi volt a mai műsor, köszönjük szépen, hogy minket hallgattatok. Innen jelentkeztünk a Metu Rádió stúdiójából. Jövő héten ismét jövünk egy nagyszerű témával. Hallgassatok minket, iratkozzatok fel, osszatok meg, terjesszetek, szeressetek, öleljetek magatokhoz, ha láttok az utcán, és minden egyebet, főleg Mátét, nagyon szép ember. Köszönjük szépen még egyszer, hogy velünk tartottatok. További kellemes napot.
Sziasztok.
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 Hol volt, hol nem volt.
Ennyi volt mára a Roboraptor.